erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük egy énekes könyvünk 341-es számú énekét. 341-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 385-ös számú éneket énekeljük liturgia gyanánt, a 385-ös éneket az Eke énekes könyvből.
Figyelj, Uram, imádságomra, és hadd meg könyörgésem hangját. Mert te, Uram, jó vagy és megbocsátó. Irgalmas mindenki előtt, aki hozzád kiállt. Taníts meg engem a te utadra, hogy járjak a te igazságodban. Gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam mullandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vonj meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, oltalmazd egyházadat az örök irgalmaddal, mert emberi gyengeségünk miatt elbukunk nélküled. Távolítsd el tőlünk azt, ami káros, és téríts minket ahhoz, ami üdvösséges az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Amen.
Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai Szent Háromság ünnepe után, 15. vasárnapra kiírt szent idő, amely megtalálható Pál levele a Galatákhoz, az 5. versszak 25. verstől és a 6. verstől olvasom, a 10-ig a következőképpen. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamennyi bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyen szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Egymás terhét hordozzátok, és így tökél. Töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsufolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vett, az a testből arat, majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vett, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Most pedig magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyik az Istenét, mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pólókra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el élni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, a mai vasárnapunkon Grenville Pilár fog szolgálni igehirdetéssel. Kérte, hogy az igehirdetés előtt egy rövid bizonyságtételre hadd jöjjön ki. Grenville, please.
Erős váramig Istenünk!
Erős váramig Istenünk!
I come to you this morning with great joy and peace in my heart.
Nagy örömmel és lelkemben nagy békességgel jöttem közétek ma reggel.
I share with you the amazing miracle of love of God.
Szeretném megosztani veletek Isten szeretetének nagy csodáját az életemben.
Love is a beautiful gift from God, and it is indeed a miracle.
A szeretet, a szerelem az Istennek egy nagy csodája, igazi csoda.
And the joy that I have in my heart is because of this love of God.
És a szívemben lévő szeretet az Istentől való.
God has answered my prayers.
Isten válaszolt az én imádságaimra.
From complete sadness in my life to complete joy in my life.
És a szívemben lévő teljes fájdalmat teljes örömmé változtatta.
And this can only be a miracle from God.
Ezt csak Isten csodája tudja elvégezni.
As you can see, God has brought this wonderful lady with a beautiful heart into my life.
Amint láthatjátok, Isten hozott az életembe egy csodálatos asszonyt, akinek nagyon jó szíve van.
I introduce you to Iboya.
Hadd mutassam be nektek, ő Iboya.
And Iboya and I will marry on the 3rd of December.
December 3-án szeretnénk házasságot kötni.
God has brought us together.
Isten egymáshoz vezetett minket.
In order to do his work.
Hogy együtt végezzük az ő munkáját.
And we would appreciate your prayers.
Nagyra értékeljük az imádságaitokat, köszönjük azokat.
As we start a new life together in his service.
Amelyet értünk, mondotok most, amikor majd együtt fogunk elindulni az Úr szolgálatában.
And for those of you who can come on the 3rd of December, you are most welcome.
Azok, akik el tudtok majd jönni december 3-án, nagyon köszönjük majd.
Köszönjük szépen.
Ahogy szoktuk minden első vasárnap, köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket. Most ezen a vasárnapon is így történik, fogadják a testvérek szeretettel a születésnaposok köszöntését. Gyertek.
Nyugszik meg szív. megvárom a kis társamat, aki nem ima szolgálatos, ezért ilyen fél ima szolgálatos bizonságtétel következik. Arról szeretnénk beszámolni, hogy 2000 és 2006 között körülbelül négyen elindítottunk egy szombati gyerekórát. Ebben benne volt, akit ismerünk a gyülekezetből, Henny, Timi, Ildikó, és közösen összegyűjtöttük a gyerekeket, a környékünkön lévőket, az utcában lévőket. Nem volt könnyű feladat, mert néha, amikor kerékpárra közlekedtek, akkor igazából a hajunk majd égnek át, mert kicsit őszültünk is valószínűleg, mire ideértünk. Azt láttuk, hogy szükségünk lett volna még munkásra, mert nem minden utcát tudtuk ugye bekebelezni, de azért voltak gyerekek elég szép számmal. Marikáékat ott az utcában ismertük, és nekik volt egy, vagy van egy kislányuk, akik Bettikének hívják, itt ül közöttünk, szokott járni istentiszteletre és különböző alkalmakra. Ő akkor körülbelül a 4-5 éves lett, de pontosan nem tudom, még óvis korosztályú, és mivel a látókörünkbe került, egy utcában laktunk, vagy lakunk, ezért úgy gondoltuk, hogy őt is megszólítjuk, de elég bizonytalan volt, hogy vajon elengedik a szülei, vagy sem, mert hiszen semmi kapcsolatunk nem volt. Találkoztunk, köszöntünk, de nem volt kapcsolat a két család között. De azért megpróbáltuk, és elengedték, ami hatalmas nagy csoda szerintem, hogy idegenekre valaki rámeri bízni a gyermekét, mégpedig úgy, hogy hozza, viszi. És Bettike szorgalmasan járt ezekre a gyerekórákra, illetve egy idő után istentiszteletre is elengedték velünk, úgyhogy így tudtuk hozni, ő akkor volt nekünk ilyen fógyermekünk, és ma már persze 11 éves lesz nem sokára, úgyhogy kinőtt. Marikai családja, inkább így mondom, láttuk, hogy milyen lelki szükségben szenvednek, erről biztos ő is beszél, és nem titkolja, elmondhatjuk, hogy gyógyszerfüggőség, alkohol problémákkal. Gyakran láttam, amikor Bettikét hoztam, vagy vittem, hogy bizony mennyire szenved ő maga is ebben a helyzetben, de ráerőszakolni senkire nem lehet, sem a hitet, sem azt, hogy Istennel éljen, sem azt, hogy segítséget kérjen, hanem amikor az ember eljut egy olyan pontra, amikor már azt mondja, hogy nem megy az életem, nem tudok Isten nélkül élni, vagy egyáltalán nem tudok változtatni a helyzetemen, akkor ő kér segítséget. És egy ilyen alkalom volt, ami hatalmas mély benyomást tett rám, amikor ott remegve kijött Bettikért, és akkor azt mondta, hogy segíts, Zsuzsa. Ekkor mi már 2005 őszétől Misi bácsi megszólított bennünket, hogy benne lennénk a szenvedélybetegek közösségi ellátásába. Isten elé vittem ezt az ügyet is, hiszen voltak az alkohol problémákkal küzdő emberekkel nekem problémáim, mert féltem tőlük, nem mertem oda menni, hogy fogok én közéjük állni. Ezért mint minden kérdésünket Isten elé vittem, és azt az igét kaptuk, hogy a tanítványokat kettesével Jézus kiküldi, és segítették egymást, és én tudtam akkor, hogy Kulcsár Ágival leszek együtt, és akkor ketten leszünk, akkor majd egymást támogatjuk, és bátorítjuk, és haladunk ebben a munkában, szolgálatban. És Marikát már így a szenvedélybeteg szolgálaton keresztül is tudtuk hívni és megszólítani, és eljutott egy csendes napra, ahol megtért, átadta az életét, de ami legnagyobb csoda számomra, hogy nekünk kisbabánk született, ő másfél éves már a kisfiú, és Marika kerülhetett a helyemre. Tudom, hogy ezt úgy átérzi az gyülekezet, hogy ez mekkora csoda, hogy egy olyan emberből, aki ő maga is ilyen problémákkal küzdött, és az Úr Jézus Krisztus megszabadította ebből, mert valódi szabadságot tud adni, minden rabságból, a bűneinkből megszabadít, és hogy ő tudta átvenni ezt a feladatot, ezt a szolgálatot, ez egy hatalmas nagy csoda, és ő már persze sokkal hitelesebben tud emberekhez fordulni, megszólítani őket, és ennek én nagyon örülök és boldog vagyok, úgyhogy Isteni a dicsőség mindenért, úgyhogy most még ő szeretne egy pár szót mondani.
Hát annyit szeretnék mondani, hogy én 41 évig Isten nélkül éltem. Úgy próbáltam formálni az életemet, hogy majd én mindent megoldok, majd én ügyes vagyok. Tudni kell, hogy 5 gyermekem van. 4 az első házasságomból, azóta férhez mentem, és Betik a második házasságomból született. És nagyon küzdelmes életem volt. Rengeteget szenvedtünk, de úgy gondoltam, hogy én mindent megoldok. Erősasszonynak éreztem magam. 10 évig egyedül neveltem őket, albérletül albérletre, munkából munkába rohantam, és igencsak elhanyagoltam a gyermekeimet, mert azt hittem, ha enni van, hol, vagy enni van mit, vagy lakni van hol, akkor abban mindent megoldok. Közben nem foglalkoztam a lelki életünkkel, sem azzal, hogy mennyire szeretem őket, mit éreznek belőlem, hogyan tudják értékelni, hogy anya vagyok. Na most Nyíregyházan is volt kapcsolatom evangélikusokkal, és már akkor kezdődtek a problémáim, amikor azt mondtam, hogy kipukkanok a sok munkától, akkor depresszióval kezdődött az én problémám. Elfáradtam, és évente jártam a kórházba. kezelésre, a pszichiátriára. Na, ehhez társult utána az, hogy már nem csak gyógyszert szedtem, hanem már megpróbáltam hozzáhinni is. És akkor ez így folyamatos lett az életemben, mindig többet, többet és többet akartam. De ugyebár az életemet nem tudtam sehogyan sem megoldani, és akkor költöztünk ide, akkor jött Zsuzsika kérni a gyermeket, hogy engedjem el. Hát ugye persze, hogy elengedtem. Akkor is nagyon aranyos volt Zsuzsika, mert folyamatosan mondta, hogy egyedül Istennél van a megoldás kulcsa, egyedül ott van szabadítás. Hittem is, meg nem is. Megint megpróbáltam magamtól megoldani. Na aztán olyan mélyre kerültem már, hogy öngyilkossági kísérletek után saját magamról lemondtam. Azt mondtam, most már nem érdekel semmi, nem dolgozok, nem teszek semmit. Közben ugye a gyermekeim elítéltek, nem jártak hozzám. Ilyen dolgaink voltak. És azt mondtam, meg akarok én már halni, hagyjon engem mindenki békén. Aztán jutottam el egy ilyen... Nem, még az fontos elmondani, hogy az orvoshoz elmentem, és azt mondtam neki, hogy már megyek dolgozni, és már nem férek el az úton, annyira széles, hogy már tévejegyek benne, segítsen nekem. Azt mondta az orvos, nem tehetek semmit, én már magával nem tudok mit kezdeni. És úgy jutottam el Biatorbágyi egy csendes hétre, ahol megértettem a hétvégére, hogy valóban csak Istennél van szabadulás, és úgy gondolom, hogy ezelőtt 4 évvel életem leghatalmasabb és legjobb döntése az volt, hogy átadtam az életemet az Úrnak, és rábíztam az én utamat. Mert azóta is folyamatosan azt látom, hogyha nem tesszük Isten elé dolgainkat, akkor biztos, hogy nem sikerül semmi. Azóta szabadságom van úgy az alkoholtól, úgy a gyógyszertől, hogy egyszerűen a kívánást is elvette tőlem. Tudok választani. Tudom azt mondani, hogy köszönöm, nem. Azt nem tudom már mondani, hogy kérek. Mert Isten megállít. Megszólít és elcsendesít. Bármikor elé állok, bármi döntés előtt vagyok, csak Isten elé tudom vinni. A szenvedélybeteg szolgálatban pedig csak azt látom, meg sem gondoltam volna életemben, hogy nekem itt helyem van. Egyáltalán nem volt az én eszembe, hogy én dolgozni szeretnék itt, sőt, mai napig is szinte hihetetlen, hogy ilyen csoda történt velem, hogy igenis, én lehetek szenvedélybeteg gondozó, én segíthetek azoknak az embereknek, akiknek valamilyen megkötözöttsége van, mert úgy gondolom, hogy Isten ebben szeretne engem használni, hogy én, mint aki átéltem, megtapasztaltam a sok nyomorúságot, és nem csak a szenvedélybetegséggel kapcsolatban, hanem a küzdelmes élettel kapcsolatban is. Ezért tudok hiteles lenni, ezért tudok segíteni más embereknek, hogy lássák azt, hogy igenis, tényleg tudunk két lábon járó csodává válni. Mert Isten azt az ígéretet adta nekünk, ugye, hogy Isten az álmokat megáldja, de az álmodozókat nem. És próbáljuk meglátni azt az utat, amit kijelöl számunkra. Nagyon sokáig kerestem azt a helyet, ahol én szolgálhatok, hogy mi is a dolgom nekem. Ennyi csak, hogy szenvedélybetegekkel foglalkozom és eljárok. Persze ez is elég, de engem még mindig nem elégített meg. Éreztem, hogy valami még hiányzik. És így tudtam önkéntes munkákat is vállalni, ahol nem is olyan látványosan, de azért tudok tenni a szegényekért, tudok tenni a cigány testvérekért, és ez hatalmas nagy örömmel tölt el engem, és ez engem megelégít. És még annyit szeretnék elmondani, hogy készültünk Zsuzsikával bizonyságot tenni augusztus 20-án. De ugye mindenre el voltam készülve, éppen bizonyságtétel megírva, amit most ugye nem azt mondok, bemutatni a szenvedélybeteg szolgálatot, de ugye nem tudtam. Korán reggel olyan dolog történt velem, ami a gyermekemmel kapcsolatos, és hazaértem a városból, és akkor Isten megállított. Mert hogy nagyon nagy feladat számomra az, hogy a gyermekeimnek is bizonyságot tegyek, és nagyon sokszor, ugye nem az volt az első helyen, hogy a gyermekeim lássák, vagy próbáljak nekik bizonyságot tenni arról, hogy mit tett életembe Isten, mert örültem, hogy már visszajöttek hozzám, és bíznak bennem, és látogatnak, és számítanak rám, de akkor otthon 7:30-kor kint ültem a kertben, a szőlőben, és el kellett csendesednem, és Istennel kellett beszélgetnem ahhoz, hogy tudjam, hogy mit kell tennem, van nekem családom, meglássam őket, és nekem akkor az volt ott a dolgom, hogy ne itt legyek bizonságot tenni, hanem igenis álljak meg, pihenjek meg, és tudjam, hogy mit kell tovább tennem. Köszönöm.
és hála mi Istenünk, én is szeretném köszönteni a testvéreket, és hát elnézést kérek, hogy sokszor elérzékenyülök, és én arról szeretnék bizonyságot tenni, arról a korszakról az életemben, amikor nem mindig volt így, amikor nem tudtam sem sírni, sem nevetni. A gyerekkoromtól kezdve igazán engem, ami nagyon vonzott, az a szeretet. És gyerekkoromtól kezdve egész életemben azt kerestem, hogy hol találhatom meg ezt a szeretetet. Egy idő múlva, hogy teltek az évek és nőttem felfele, egyre jobban tapasztaltam azt, hogy a szüleim is szeretnek, a testvérem is, de mégsem ez az a szeretet, ami hiányzik a szívemből, ami már mint egy hatalmas lyukként ott tátongott az egész lelkemben. Aztán elindultam persze sok irányba, aztán kezdtem a barátokban keresni a szeretetet, egymás után csalódtam az emberekben, aztán haragudtam rájuk. Aztán még ekkor nem tudhattam, hogy ezt Isten munkája szívembe, de megláttam azt is, hogy nem csak, hogy engem nem tudnak szeretni, én sem tudok senkit sem szeretni igazán. Aztán elindultam a foci felé, nagyon szerettem focizni, értem el sikereket, és úgy gondoltam, hogy akkor majd biztos azért szeretnek az emberek, mert hogy sikeres vagyok. De az addig tartott, ameddig. Amikor rosszul ment a játék, akkor hirtelen mindenki már nem is szeretett annyira. Aztán próbálkoztam én a lányokkal, hogy a társkapcsolatban majd biztos ott boldog leszek. Aztán ott is kiütközött ez, hogy bármit tettem, bárhova szaladtam, nem találtam sehol meg azt a szeretetet, amire vágytam. És egyik alkalommal, amikor már, amit a Biblia úgy mond, hogy a bűn kiteljesedve a halált nemz, ahogy egyre jobban kerestem a boldogságot, a szeretetet Istenen kívül, egyre jobban elhatalmasodott rajtam az az érzés, hogy nem ér semmit az életem. Hiányzik belőle az, amiről kellene, hogy szóljon, a szeretetről. És nem találtam ezt sehol. Egyik alkalommal, amikor már nagyon mélyen voltam, nem mondom azt, hogy nem imádkoztam gyerekkoromban, mindig, amikor süllyedt a hajó, akkor mindig imádkoztam, mert gondolom ez ismerős mindenkinek. És olyankor mindig megértem Istennek, hogy átadom a nehézségen, akkor elmegyek majd templomba. Persze az addig is tartott. És ekkor az egyik általános iskolában az egyik osztálytársam elhívott, hogy nincs a kedvem elmenni egy ilyen Biblia órára. De elmondom őszintén, megpróbálok rövid lenni, hogy amikor elmentem, nem is tudom megmondani igazán, hogy miért mentem el. Hiszen már annyi mindent kipróbáltam, úgy voltam, hogy akkor ezt is megnézzük, hogy sikerül-e. És olyan nagy áldás volt, amit ott tapasztaltam. Az a lány, aki az ifjúságot vezette, én évekkel ezelőtt nagyon megbántottam őt, és nem gondoltam, hogy valaha megbocsát nekem. És olyan nagy áldás volt, hogy tudtak szeretettel fogadni, és ott akkor életemben először megéreztem, és megtapasztaltam azt, hogy mi az igazi szeretet, hogy jobban szerettek engem, mint önmagukat. És ezt nem tudtam hova rakni, hogy ilyen létezik, hogy ilyen szeretettel tudnak fogadni azok ellenére, amilyen ember vagyok. Én nagyon megfogott az is, ahogy mindig beszéltek a megtérésről, hogy az Úr Jézusról, hogy bűnös emberek vagyunk. Ez Isten munkája, utólag már azt mondom a szívembe, de én mindig tudtam, hogy én fekete bárány vagyok. Én nem vagyok az, aki az emberek szemébe kedves. Nagyon sokan megvetettek azért, mert mindig, amikor megláttak, azt mondták, hogy Tamás, te mindig olyan szomorú vagy. És ez igaz is volt az életemre, hogy mindig rajta volt a bűnnek, a bűneimnek a pecsétje az életemben, ez a nagy szomorúság, amit nem tudott semmi sem elvenni. És akkor egyszer imádkoztunk közösen a Biblia körbe, és az egyik lány imádkozott értem, hogy itt rejuthassak. Én pedig így rákontráztam, hogy hát Istenem, ezek nem tudják, hogy kiért imádkoznak. Hát én értem. Addig, hogy az egyik alkalommal Isten kimunkálta a szívemben, hogy kérjem azt az Úrtól, hogy akarjak megtérni, akarjam azt, hogy változzon az életem, és egyik alkalommal, ez is elképesztő, otthon egyedül voltam, és olvastam egy igehirdetést, amikor Isten megszólított, és ott akkor életemben megértettem először, hogy mit jelent az, hogy bűnös vagyok. És ott akkor elmondtam az Úr Jézusnak, hogy megérdemlem a halált, de hogy bocsásson meg, és hogy beírtam az életembe, hogy kezdjen ő vele azt, amit jónak lát, és hogy elfogadtam azt, hogy minden bűnömért meghalt. És egészen 21 éves koromig soha nem aludtam jól. Minden éjszakám maga volt egy rémálom, a sok depresszió, a sok álmok, a gyötrődések miatt. És amikor átadtam az életemet az Úr Jézusnak, nem tudom, szerintem valaki bejött volna, és rám néz alvás közben, azt mondja, hogy ez bolond, mert mosolyogtam. És olyan békesség lett az életemnek, hogy tudtam, hogy megoldódott. És onnantól kezdve tudom, hogy örök életem van, és ugye senki sem veheti el tőlem. Erről szerettem volna bizonyságot tenni, és hirdetni a testvéreknek, a fiataloknak, hogy majd Misi bácsi is fogja, hogy péntekenként 16:30 van itt egy ilyen ifjúsági alkalom a templomban, és hogy szeretettel várunk oda mindenkit. Köszönöm.
Én is szeretnék mondani pár szót. Isten rám bízott egy lányt, körülbelül egy éve, aki megtér, de távol él tőle, és ugyanabban a bűnben van, amiben én voltam. És tudtam, hogy Isten rám bízza, és mások is tudták, és ő is tudta, és így elkezdtünk összebarátkozni. De tudtam, hogy el kellene hozzá menni, és hétköznapokban is ápolni ezt a kapcsolatot, de igazából nem tettem érte semmit, és kifogásokat kerestem, és nagyon jó igéket is tudtam mondani, hogy miért nem, hogy miért nincs időm, hogy azt tudtam mondani, hogy hát végül is neki nem rám van szüksége, hanem Istenre. Hogy azt tudtam mondani, hogy hát én imádkozom érte, de hogy nem tudtam Isten figyelni, hogy ő mégis azt szeretné, hogy menjek el hozzá, és hogy a hétköznapokban is legyünk együtt. És azt szeretném mondani, hogy hálás vagyok Istennek, hogy tegnap ezt megmutatta, hogy mennyire fontosak a barátságok, mennyire fontosak, hogy a mindennapokban is, hogy találkozzunk, hogy tudjunk egymásról, akár testvérekkel. Mert hogy az ördög azt szeretné, hogy elszigetelődjünk, azt szeretné, hogy magunkban legyünk, hogy ő tudjon velünk szórakozni, és hogy ne is vágyjunk egymás társaságára, de Isten, amikor már nem tud szólni az igény keresztül, olyan távol vagyunk, akkor embereken keresztül szól, és hogy könnyű másokat elhívni csendes hétre, vagy csendes napra, de igazából, hogyha nem bíznak bennünk, és ha úgy érzik, hogy azért hívjuk őket, hogy a tömeget növeljük, akkor nem fognak eljönni. És hogy fájjanak nekem is azok az emberek, akik nem járnak a gyülekezetbe, vagy régen jártak. És most Isten őket rám nehezítette, és így szeretnék most már én is élni, hogy nem csak imádkozni kell, van, amikor Isten azt mondja, hogy menjek el, és látogassam meg őket. Én szerettem volna, köszönöm.
És akkor szeretnénk megkérni az elmúltban születetteket, hogy álljanak fel, és hogy az ajándékot szeretnénk átadni nekik. Köszönöm őket, és Isten áldását kívánjuk az ő életükre. Akkor a szeptemberből szeptember volt. Én is kívánom Isteni gazdag áldását a testvérek életére. Isten tiszteltünket pedig a 181-es számú ének eléneklésével folytassuk. 181-es éneket énekeljük.
My text this morning is taken from Psalm number 1.
Igehirdetésem alapigéje az első Zsoltár.
And the text is on the screen and István will read it in Hungarian.
A szöveget láthatjuk a kivetítőn is, de elolvasom magyarul. Az első Zsoltár tehát. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.
Psalm 1 tells us how we can continually be blessed every day.
Az első Zsoltár elmondja, hogy hogyan lehet minden napunk boldog és áldott.
And here in 6 short verses we learn the secret of life that God blesses.
Ebben a mindössze 6 verszakból álló rövid szakaszban az Isten által adott boldog élet titkát tudhatjuk meg.
We see here that Psalm 1 is God's prescription for happiness.
Az első Zsoltárt tehát Istennek a boldogság receptjeként tekinthetjük.
And as we study the psalm, we will discover that blessedness relates to the way we live and the choices we make.
Ha közelebbről megnézzük ezt a Zsoltárt, hamar felfedezzük, hogy az Istentől való boldogság összefügg azzal, hogy hogyan élünk és mit választunk.
It depends on the kind of people we are.
A boldogság attól függ, hogy milyen emberek vagyunk.
From God's point of view, there are two ways and only two ways to live, because there are two kinds of people in the world and two kinds only.
A boldogság attól függ, hogy milyen emberek vagyunk, mert az Isten előtt két út van, amelyen az ember járhat. Mert kétféle ember van a világon, csupán kétféle.
There are the righteous.
Vannak az igazak,
and then there are the unrighteous.
És azután pedig a nem igazak, a bűnösök, ahogy a Zsoltár.
Everyone in the world falls into these two categories.
A világon minden ember besorolható ebbe a két kategóriába.
There is no in-between category.
Nincs ilyen köztes kategória.
Psalm 1 shows us how the righteous live and why they are blessed.
Az első Zsoltár leírja, hogy hogyan él az igaz ember.
It also shows us the end result of both ways of life.
Hogy miért boldog és miért áldott, ugyanakkor beszél arról is, hogy mi lesz az életnek a végkövetkezménye.
And so we see in verses 1 to 3, first of all, the way of the righteous.
Az első három versszakban az igazak útjáról van szó.
And I will read again the first three verses.
Olvassuk el tehát újra az első három verset. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.
So we can summarize the message of these three verses in five simple statements.
Ezeknek a verseknek az üzenetét öt egyszerű megállapítással foglalhatjuk össze.
It is possible for a person to have a truly blessed and happy life.
Az első megállapítás, hogy lehetséges dolog az, hogy az embernek boldog és áldott élete legyen.
Now it is important to know that this sort of happiness is not related to our circumstances.
Fontos tudni azt is, hogy ez a fajta boldogság nem függ össze a mi körülményeinkkel.
And it doesn't come by simply seeking it.
És nem szerezhető meg egyszerűen csak azáltal, hogy keressük ezt a boldogságot.
You find happiness not by seeking it, but by doing certain things and not doing other things.
A boldogságot nem annak keresésével találjuk meg, szerezzük meg, hanem bizonyos dolgoknak a tevésével, illetve más dolgoknak a nem tevésével.
The blessing comes as a side benefit of the choices that we make in life.
Az áldás, mint egy olyan mellékterméke annak a választásnak, amelyet tettünk.
Happiness is like a cat.
A boldogság olyan, mint egy macska.
Who has a cat here?
Van valakinek macskája? Közületek?
Well, you see, with a cat, if you seek it and run after it, it will run away from you.
Tudjátok, a macskával is az a helyzet, hogyha az ember szalad utána, akkor ő el fog futni előlünk.
But you go about your life steadily day by day, and it comes and curls up at your feet.
De ha csak éljük a magunk mindennapi életét nyugodtan, és nem törődünk igazából a macskával, akkor hamar oda fog jönni hozzánk, és oda dörgölődik a lábunkhoz.
It's happiness.
Ez a boldogság.
You go and look for it, it runs away from you, but if you just sit, it will come and curl up beside you.
Így van a boldogság esetében is, hogy az ember szalad a boldogság után, keresi után, keresi azt és nem találja, ha pedig az életét éli a maga rendje szerint, akkor meg fogja találni és eléri őt a boldogság.
Just like a cat.
Mint ahogy a macska esetében is így van.
You see, many people doubt we can ever find happiness in this world.
Az első Zsoltár tehát leírja, hogy lehetséges, áldott és boldog életet élni.
But here in Psalm 1 assures us that it is possible to have a, to live a blessed and happy life.
És leírja azt, hogy mindez lehetséges, az áldott élet mindenki számára lehetséges.
But only on God's terms.
De csak Isten feltételei szerint.
The world offers entertainment.
A világ szórakoztatást kínál.
Cheap thrills and momentary pleasures.
Pillanatnyi élvezeteket, olcsó örömöt.
But true happiness, authentic joy and true peace are found only in the Lord.
De az igazi boldogság, a tiszta öröm és az igazi békesség csak az Úrnál található.
And the second statement is this, that blessedness begins with the negative, not with the positive.
A második megállapításunk az, hogy a Zsoltárban a boldogság, az áldott állapotnak a leírása a negatív kijelentésekkel kezdődik.
Psalm 1 surprises us because it begins not with the positive, but with the negative.
Sok ember meglepődött már ezen, hogy ebben a Zsoltárban, amikor a boldogság állapotát írja le a Zsoltáros, nem pozitív dolgokkal kezdi, hanem negatívokkal.
Blessing begins with what the righteous person does not do.
Tehát azzal, hogy mit nem tesz az igaz ember.
He does not walk in the counsel of the wicked.
Nem jár a bűnösök tanácsa szerint.
He does not stand in the way of sinners.
Nem áll a vétkesek útjára.
And he does not sit in the seat of mockers, as our verses told us.
És nem ül a csúfolódók székére, ahogy olvassuk itt ezekben a versekben.
The counsel of the wicked means the advice of the morally unstable.
A bűnösök tanácsa egyfajta erkölcsi bizonytalanság, instabilitás tanácsát jelenti.
This is a general term that describes the worldview of those who do not know the Lord.
Ez egy ilyen általános megfogalmazás, így írja le azoknak a világnézetét, akik nem ismerik az Urat.
And then the way of sinners involves a series of lifestyle choices.
A bűnösök útja egy sor életmódbeli választást takar.
And the seat of mockers means to have close, intimate, long-term fellowship with those who openly reject the Lord.
A csúfolódók széke kifejezés pedig azokkal az emberekkel való szoros, intim, állandó kapcsolatot jelenti, akik nyíltan elutasítják az Urat.
So the progression goes like this.
Ez a folyamat a következőképpen zajlik, történik.
Thinking, behaving, belonging.
Először a gondolat, azután a viselkedés, és azután már az odavaló tartozás.
Worldly wisdom leads to worldly action, which results in worldly fellowship, ungodly fellowship.
A világi bölcsesség világi cselekvéshez vezet, amely majd azután a világhoz való tartozásba torkollik, istentelen gondolkodásba.
So we need to be clear, blessings come not only from what we do, but also from what we don't do.
Lássunk tehát egészen világosan ebben a kérdésben. A boldogság, az áldás nem csak azáltal jön, amit teszünk, hanem abból fakad, amit nem teszünk.
Blessed people avoid certain things.
A boldog emberek elkerülnek bizonyos dolgokat.
And they avoid certain people and certain situations.
Elkerülnek bizonyos embereket, elkerülnek bizonyos helyzeteket.
They just don't hang out anywhere.
Nem csapódnak rögtön bárhová.
And they don't quickly follow every line of thinking.
És nem követnek gyorsan mindenféle gondolkodásmódot.
And they are very careful not to join themselves to the company of those who do not love the Lord.
És nagyon óvatosak abban, hogy nem csatlakoznak azok közösségéhez, akik nem szeretik az Urat.
Now, as soon as I put it this way, I can hear someone say, but how are we going to reach those who are lost if we don't spend time with them?
Na most, hogy ilyen szépen leírtam ezt az utat, már hallom is az ellenvetést. De hogy érhetjük el akkor az elveszett embereket, ha nem töltünk időt velük együtt?
Good question.
Ez egy jó kérdés.
Well, the answer goes like this.
A válasz pedig erre a következő.
You do not win the lost by living like the lost.
Az elveszett embert nem nyerheted meg azáltal, hogy te is úgy élsz, mint az elveszett.
You win the lost by loving the lost and living like the saved.
Azáltal nyerheted meg az elveszett embert, ha szereted az elveszettet, és úgy élsz, mint a megmentett ember.
If you adopt the lifestyle of those who don't know the Lord, why would they want what you have?
Ha te is magadévá teszed azoknak az életmódját, akik nem ismerik az Urat, miért akarnák ők akkor azt, ami neked van?
If your life is just the same as theirs, why should they want your Jesus?
Ha a te életed pont olyan, mint az övék, miért vágyakoznának akkor a te Jézusod után?
We are in the world, but we are not of the world.
A világban vagyunk, de nem a világból valók vagyunk.
And the third statement is this, that blessedness comes from building your life on the word of God, the Bible.
Harmadik megállapításunk az, hogy az áldás, a boldogság azáltal nyerhető el, ha az életünket Isten igéjére építjük.
So now we come to the positive side of the passage.
Most már elérkeztünk tehát ennek a szakasznak a pozitív leírású részéhez.
And having refused to walk in the way of evildoers, we instead focus on knowing God's word.
Miután visszautasítottuk tehát, hogy a gonoszok útján járjunk, az Isten igéjének a megismerésére kell koncentrálnunk.
You must replace the negative with something positive.
A negatív dolgokat pozitív dolgokkal kell helyettesítenünk.
And the psalmist tells us that the godly person delights in the law of the Lord.
A Zsoltáros leírja, hogy az igaz ember gyönyörködik az Isten igéjében.
That means he loves the word of God, the Holy Scriptures, the Bible.
Ez azt jelenti, hogy szereti az Isten igéjét, szereti a Szentírást, a Bibliát.
And the word delight means to take great pleasure in something.
Az a szó, hogy gyönyörködik, azt jelenti, hogy örömét leli benne.
It has the idea of a consuming passion that controls your life.
Ez a szó magába foglalja azt a szenvedélyt, azt a kedvtelést, amely uralja az életedet.
Everyone delights in something.
Mindenki gyönyörködik valamiben.
Some people delight in Hungarian food. Nagyon finom.
Némelyeknek az ételek, a magyar ételek, az evés a mindene.
Others delight in a job or a hobby or a career.
Mások talán a hobbiban, vagy a karrierben, a munkában lelik mindenüket.
Some delight in a particular friendship or relationship.
Egyesek egy rendkívüli barátságban gyönyörködnek.
Many delight in money and the things that it can buy.
Sok embernek a pénz a mindene, vagy azok a dolgok, amelyeket a pénzen meg lehet venni.
And many delight in evil pleasures and wrong desires.
És sokan a gonosz kívánságokban, a bűnös vágyakban gyönyörködnek.
You need to know that your delight determines your direction in life.
Jól jegyezd meg, a te gyönyörködésednek az iránya meghatározza a te utadat.
So let me ask you this morning, what do you delight in?
Hadd kérdezzem meg ma délelőtt, miben gyönyörködsz te?
What gets you excited in the morning and keeps you awake at night?
Mi hoz izgalomba reggel, és mi tart ébren éjjel?
What do you dream about?
Miről ábrándozol?
Well, if you tell me the answers to those questions, then I can tell you something crucial about who you really are.
Add meg a választ ezekre a kérdésekre, és akkor valami nagyon fontosat tudok mondani neked arról, hogy ki is vagy te valójában.
To delight is to be so excited about something that you just can't wait to do it.
Gyönyörködni valamiben azt jelenti, hogy olyan izgatott vagy valami után, hogy szinte nem is tudsz várni.
We need to delight in the word of God.
Nekünk Isten igéjében kell gyönyörködnünk.
And those who are blessed by God love his law and they meditate on it day and night.
Azok, akik Isten szerint boldogok és áldottak, azok szeretik az ő igéjét, és elmélkednek azon éjjel és nappal.
And here the word meditate has the idea of digesting something thoroughly.
Az a kifejezés itt, hogy elmélkedik valamin, az azt jelenti, hogy ahogy mondani is szoktuk, megrágja, megemészti az olvasottakat.
It means to ponder on a truth, to consider a verse or a passage or a truth from the word from different perspectives.
Vagyis, hogy eltűnődünk valamely bibliai igazságon, megvizsgálunk egy igeverset vagy egy igeszakaszt, és annak az igazát, igazságát több szempontból, több szemszögből is megvizsgáljuk.
And the psalmist here even specifies that we should meditate day and night.
A zsoltáros külön kitér arra, hogy éjjel, nappal elmélkedjünk.
On one hand that simply means all the time.
Egyrészt ez azt jelenti, hogy minden időben.
When should we meditate on the word of God?
Mindig. Mikor kell tehát akkor elmélkednünk?
Well, any time is a good time.
Hiszen minden idő jó alkalom erre.
There is no wrong time to meditate on the word of God.
Nincs rossz időpont az Isten igéje fölött való elmélkedésre.
But perhaps we should take the text quite literally.
De talán betű szerint is kellene értelmeznünk ezeket a szövegrészeket.
It is a very good practice to begin the day and end the day with the Bible.
Igen jó gyakorlat az, hogy a napot Isten igéjével kezdjük és azzal is fejezzük be.
That way we get started right and we end right.
Az igaz út az, amelyet jól kezdünk el és jól fejezünk be.
That way we discipline our minds to think biblically all the time, all day long.
Ezen az úton, így módon arra szoktatjuk az elménket, hogy mindig a Biblia szerint gondolkozzunk.
Yes, and the fourth statement about the first three verses is that blessedness is marked by stability and fruitfulness.
A negyedik megállapítás az, hogy ezt a boldog és áldott állapotot a szilárdság és a gyümölcsözőség jellemzi.
The person who builds his life on the word of the Lord is like, we can see these trees, is like a tree planted by streams of water.
Az az ember, aki életét Isten igényére építi, olyan, mint a fa. Az a fa, amely a folyóvíz mellé van ültetve.
His life is marked by the twin virtues of stability and fruitfulness.
Az ilyen ember életét két alapvető erény jellemzi, az állhatatosság és a gyümölcsözőség.
So the idea of stability of a tree planted by streams of water speaks of a mighty tree with large branches and deep roots that go down into the soil.
A folyóvíz mellé ültetett fa képe egy hatalmas fát ábrázol, erőteljes ágakkal és mélyen a talajba hatoló gyökerekkel.
Scientists tell us that when you see a large tree that has been growing for many, many years, you can be certain that it has a vast unseen root system deep into the ground.
A tudós szakemberek azt mondják, hogy ha látunk egy évek óta szépen növekvő nagy fát, biztosak lehetünk abban, hogy hatalmas, nem látható gyökérrendszere van.
Many times the root system will equal or exceed the part of the tree that is above the ground.
Ez a gyökérrendszer sokszor eléri, sőt meg is haladja a fa föld feletti méreteit.
And their unseen root system gives them stability against the changing forces of nature.
A nem látható, ez a nem látható gyökérrendszer stabilitást ad a fának a természet erőinek változásával szemben.
In times of winter storms or summer drought, the roots hold the tree in place and ensure that it has enough moisture and nutrients to stay alive.
A téli viharok vagy a nyári szárazság idején a gyökerek a helyén tartják a fát, és biztosítják a fa elegendő nedvességet, hogy a fa elegendő nedvességet és táplálékot kapjon az életben maradáshoz.
And friends, that's what a good root system will do for you in your life.
Testvéreim, ez a jó gyökérrendszer adja a mi életünknek is a stabilitását.
So how do you know when a tree has good roots?
Honnan tudhatjuk, hogy egy fának jó gyökerei vannak? Mikor tudhatjuk meg ezt?
Well, the answer is when the storms come.
A válasz akkor, amikor majd jönnek a viharok.
All the other trees look pretty much alike when the sun is shining or a gentle rain is falling.
Minden fa olyan szépen néz ki, amikor süt a nap, vagy olyan gyenge eső permetez.
But let a mighty storm and fierce rain and howling winds pass through, then the true difference is really apparent.
De jöjjön csak egy hatalmas vihar, heves széllel és fákat tépő, üvöltő széllel és nagy esőzéssel, ekkor majd látható lesz az alapvető különbség.
The trees with few roots are blown over.
A silány gyökérzettel rendelkező fa ki fog dőlni.
But the trees with deep roots are still standing when the storm has passed.
De a mélyreható gyökerű fa a vihar elvonultával is állva marad.
And friends, so it is with the child of God.
Így van ez, testvéreim, az Isten gyermekei esetében is.
You won't know how good your root system is until the storms of life crash against you.
Nem fogod megtudni, hogy milyen a gyökérrendszered mindaddig, ameddig az életedet megpróbáló viharok el nem érkeznek az életedben.
And only then will you discover the strength of your spiritual foundation.
Csak ekkor fog kiderülni a lelki alapodnak az erőssége.
The only way to be ready for the storm is to spend time now delighting in God's word day by day.
A viharokra való felkészülés egyetlen lehetősége az Isten igéjében való naponkénti gyönyörködés.
Meditating on its truth,
amikor annak az igének az igazságán elmélkedünk,
and building a foundation deep and strong for whatever may come your way.
És amikor egy mély és erős alapot építünk ki, hogy jöhessen bármi az életünk útunkon.
And then we come to the fifth statement, that blessedness prospers in all situations.
Az ötödik megállapításunk, tehát a minden időszakban, minden időben bekövetkező gyümölcs termés.
Here we see wonderful promises. Those who delight in God's word, first their leaves do not wither.
A Zsoltár itt az idejében megtermett gyümölcsökről beszél.
People like this are constantly refreshed by the word of God.
Az emberek itt a Isten igéjében való állandó megújulásról, felfrissülésről van szó.
They are living each day in the strength of the Lord.
Azok az emberek, akik így élnek, minden időben az Isten erejében, Isten erejével élnek.
They prosper in all that they do.
Minden időszakban virágoznak.
Even when times get rough.
Akkor is, amikor az olyan nem szeretem idők jönnek el.
And the reason is because they are planted deep in good soil and the roots reach out to the water of the word of God.
És ez azért lehetséges, mert az ilyen embereknek a gyökere az Isten igéjében mélyen belekapaszkodik.
And then we come to verses 4 and 5, which is, so in verses 1 to 3 we've seen the way of the righteous. Now in verses 4 and 5 we see the way of the wicked.
A Zsoltár első három verséből láttuk az igazak útjának a leírását. Most elérkeztünk a negyedik és az ötödik versekhez, ahol a bűnösök útjáról van szó.
And we see if we read these verses again.
Olvassuk el ezt a két verset újra. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében.
First of all, we see that the wicked are ultimately weak people.
Először is azt figyelhetjük meg itt, hogy a bűnösök azok maguktól értetődően gonosz, bűnös emberek.
The word chaff here in this verse refers to the husk or the hull that surrounds a nut or a kernel.
A polyva, amiről itt olvasunk, egy burkot jelent, amely körülvesz egy magot.
It seems quite strong, but once the nut has been removed, it is light and it's weak.
Ez a burok elég erősnek tűnik, de ha kivesszük belőle a magot, akkor maga a burok olyan könnyűvé és gyengévé lesz.
And that's what the wicked are like in the eyes of the Lord.
Pontosan ilyenek a gonoszok, a bűnös emberek az Úr szemében.
They look so powerful on earth, but to God they are just like dust that is quickly blown away.
Ezen a földön olyan hatalmasnak látszanak, de Istennél olyanok, mint a por, amely könnyen elfújható.
And the second thing is that the wicked, their true character will be revealed in the day of judgment.
A második különbség az, hogy az ítélet napján az igazi lényük teljesen nyilvánvalóvá lesz.
When the day of judgment comes, they will not stand because they have no roots.
Amikor az ítélet ideje elérkezik, a gonoszok nem állhatnak meg, mert nincs gyökerük.
But the righteous will stand because they are like trees by the stream with deep roots.
Ezzel szemben az igazak megállnak, mert olyanok, mint a folyóvíz melletti fa, Isten igéjében mélyreható gyökérzettel rendelkeznek.
The deep roots of the word of God.
Isten igéjébe gyökerezik erősen a hitük.
And then we come to verse 6.
A hatodik vers pedig arról beszél.
And this tells us the end of both ways of life.
Hogy mi lesz ennek a két útnak a vége.
Verse 6.
A hatodik vers így szól, mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.
So this verse describes what happens to the righteous and to the wicked in the end.
Ez a vers arról beszél tehát, hogy mi történik az igazakkal, és mi lesz majd a bűnösökkel az út végén.
The righteous are preserved by God despite the trials of life.
Az igazakat Isten a földi élet minden megpróbáltatása ellenére megtartja.
But the wicked will finally and utterly perish in hell.
A bűnösök azonban végül és végérvényesen a pokol kárhozatára jutnak.
The righteous will endure because they are known by God.
Az igaz ember megmarad, mert Isten ismeri őket.
It is because of God's loving kindness that his children are preserved through their trials and brought safely home to heaven.
Ez azért van, mert Isten ismeri az igazakat, mint az atya a gyermekeit, és a szeretete által megmaradnak az élet megpróbáltatásaiban, és biztonságosan a mennybe jutnak.
But the wicked and the wicked ways will ultimately perish.
A bűnösök és a gonosz útjaik végérvényesen elvesznek.
They will perish, they will come to a dead end, their lives end in destruction, as they rush over the edge of the cliff, only to find themselves in eternal hell forever.
A bűnös emberek a kezeik munkájával együtt fognak elveszni, az útjuk halálos véget fog érni, és életük a megsemmisülésbe torkollik.
So we see from this wonderful psalm that the happiest and most blessed people in the world are those whose lives are built on the word of God.
Ebben a csodálatos zsoltárban azt látjuk tehát, hogy a legboldogabb emberek ezen a világon azok, akik életüket Isten igéjére építették.
As we see in Psalm 1, the only true people in the world we can say are those who follow the prescription of what we have read in Psalm 1.
Azt hiszem, hogyha még határozottabban akarjuk ezt megfogalmazni, azt is mondhatjuk, hogy a világon csupán azok az emberek a boldogok, akik az első zsoltárnak ezt a receptjét követik.
But others who don't know God, they do not know the joy and deep satisfaction that comes with living with God's approval.
A többiek lehetnek bár a földi értelemben boldogok, de nem ismerik azt a mély örömet és megelégedettséget, amely az Isten tetszése való, szerint való életből fakad.
So friends, you need to think about your lives.
Testvéreim, szükséges, hogy átgondoljátok az életeteket.
Are you living for God and His word?
Isten szerint éltek-e az ő igéje szerint?
Or are you not?
Vagy nem?
There are only two kinds of people.
Csak kétféle ember van.
There is no one in between.
Nincs köztes kategóriájú ember.
The Psalm tells us what happens to those who know him and his word.
Ez a zsoltár pontosan elmondja, hogy mi történik azzal az emberrel, aki ismeri az Urat.
And what will happen to those who don't?
És mi fog történni azzal, aki nem ismeri az Istent?
Amen.
Amen.
Imádkozunk. Lord Jesus, you came to show us a better way.
Úr Jézus, te azért jöttél, hogy egy jobb utat mutass nekünk.
Help us to be people of the word.
Segíts, hogy az ige emberei legyünk.
Delighting in what you have given us.
Hogy gyönyörködjünk abban, amit adtál nekünk.
May we say no to every form of evil.
Add, hogy mindig nemet mondjunk a gonosz bármely formájára.
Grant us the strength to say yes to you and your word.
Adj erőt és elhatározottságot, hogy igent mondjuk neked és az igédnek.
Help us to live so that in the day of judgment we have built The unshakable foundation on your word.
Segíts úgy élnünk, hogy az ítélet napján a te megállhassunk, mert a te rendíthetetlen alapodra építettünk.
That we will not be blown away.
Hogy ne fújjon el bennünket a haragott szele.
But we will stand because of you.
Hogy megállhassunk, hiszen te átformáltál minket.
And we will stand for all eternity.
És megtarthassunk az örökké valóság számára.
In Jesus name.
Jézus nevében kérünk.
Amen.
Amen.
Testvéreim, szeretettel hirdettem, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Köszönöm, hogy Grenville itt szolgáltunk közöttünk. Hadd mondjam el, helyett ön említette meg, hogy nagyon fáradtságos volt az elmúlt hete, most azért nem szolgált külön énekkel, mert hogy a múlt héten evangelizációs sorozatot főiskolán tanított. Sokan várták, hogy énekel közöttünk, de hát az első ének, amit énekeltünk, hogy mi nagy vagy te, azt azért hallottuk a hangját, hogy énekelte velünk. Úgyhogy ez a legközelebbi alkalomra vár, hogy majd énekszolgálattal is itt legyen közöttünk. Hétközi alkalmunkat már említette Tamás, hogy ifjúsági óra 16 óra 30-tól lesz pénteken. Minden fiatal szeretettel hívunk. Mondhatni azt, hogy konfirmandus kortól ugye a 30-as évek korosztályáig jöhetnek, ugye? Hát ameddig úgy gondolják, hogy fiatalok. Nagyszerű. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy elmúlt héten eltemettük között Timkó Jánosné testvérünket. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és bennünket is emlékeztessen életünk végére. És ezzel együtt hirdetem a testvéreknek, hogy most emlékezünk 8 éve elhunyt Ádám György testvérünkre, aki a Cigány Kisebbség Önkormányzatnak a vezetője volt Görögszálláson. Az Ádám családnak az egyik tagja, aki nagy tekintélyű volt a cigány közösségben. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak számukra is. Hirdetem a testvéreknek, hogy előttünk lévő alkalmak a férfi csendesét, amely október 30-án kezdődik. Erre szeretettel hívjuk a férfiakat, akik szeretnének jelentkezni, kérem, hogy Isten tisztelet végén jelezzék, hogy a jelentkezéseket le tudjuk adni. Ifjúsági hétvégék is lesznek Pilis Csabán, junioroknak, szenioroknak, tehát 18 év alattiaknak, 18 év felettieknek, a fiatalabbaknak október 28-tól, az idősebbeknek november 11-től. Mindenkit, fiatalokat szeretettel hívunk erre az alkalomra, és kérem, hogy jelezzék, számomra is lehet jelezni, meg természetesen Tamáséknál és az ifjúsági órán, vagy Kismárténál, aki önkéntes szolgálatban van itt feleségével most a gyülekezetünkben. Ne feledkezzünk meg az imádság levélről sem, az imádság listáról sem, akik itt szerepelnek, kérték, hogy hordozzuk őket imádságban, ne feledkezzünk meg róluk. Ugyanúgy a testvérek imádkozó szeretetében ajánlom a gyászoló családokat, hordozzuk imádságban, hogy Istentől kapjanak békességet, és hát így hordozzuk a keresztelő családot is, mert ez keresztelő is lesz a mai vasárnapunkon, azokat, akik eljöttek, hogy gyereküket oda tegyék Isten elé. Most erre a keresztelőre készülve majd a 171-es számú énekünket énekeljük, amely egyúttal az úrvacsorára készülő énekünk is. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Tehát 171-es énekünket énekeljük a keresztelőre készülve. Thank you. kérem álljatok ide, előre az asszonyok, anya és a keresztanya, mögé pedig az apa és a keresztapa, egész közel jöttek ide a térdekhez, jó? Köszönöm szépen. Békesség néktek, feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor először léptek ebbe a templomba, azzal a szándékkal, hogy ezt a gyermeket a keresztség áldásában részesítjük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneki az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, és bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim, az Úrban Krisztus Urunk mennybe menet előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva János evangéliumában találjuk annak 10. fejezetében, a 28. versben a következőképpen. Isten igéje így hangzik tehát: én örök életet adok nekik, és soha el nem vesznek, és senki nem ragadja ki őket a kezemből. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves szülők, kedves keresztszülők, ünneplő gyülekezet, ünneplő család, Istenünk igéje szól hozzánk János evangéliumából, azt mondja, hogy örök életet adok nékik, és soha el nem vesznek. Mit is jelent az örök élet? Grenville erről prédikált, most itt az imént. Az örök élet az, amit az Isten ajándékba ad azoknak, akik figyelnek a szavára, akik engednek néki, akik követik az ő akaratát. Örök élet, amely számotokra is lehetőségképpen itt van, de hát kinek adja ezt, amikor azt mondja az ige, hogy nékik adom, kiket ért az Isten ez alatt, hogy nékik? Kik azok a nékik? Kinek szeretné az Isten adni az örök életet? Kinek adja, kinek juttatja el az Isten az örök életet? Nagyon fontos dolog, hogy nem állhatok abban a bizonyosságban, hogy ott van az örök élet az én életemben, és majd az Isten valamikor beadja azt az életembe. Nem, az Isten azt mondja, hogy igyekezzetek bemenni. Van egy keskeny kapu, keskeny ajtó, amin át vezet egy ösvény felé, ami egy ösvényre vezet, amelyet az Isten a megtéréssel és az újjászületéssel próbál elénk festeni. Szeretné az Isten, hogyha ti, amikor most ezzel a gyermekkel itt álltok előtte, az a vágy lenne a szívetekben, hogy ez a gyerek az örök életet megtapasztalja. Hogy övé lehessen az az örök élet, amit az Isten elkészített az ő fiában. Ezért óriási kérdés, hogy kinek a kezébe teszitek ezt a gyermeket. Ki fogja ezt a gyermeket? Most nyilván az anya meg a keresztanya felváltva fogja a gyereket, ez egy szép dolog, de az életét kinek helyezitek a kezébe? A sors kezébe helyezitek? Hát majd lesz vele valami. Vagy valami misztikus dologra helyezitek, hogy na majd akkor valami hókusz-pókusszal megoldjuk az élete helyzetét. Vagy beleteszitek az élő Istennek a kezébe, aki meg tudja őrizni ezt a gyereket, aki végig tudja kísérni az ő életét, és valóban örök életet tud neki adni. És ezt mondja az ige, hogy aki az örök életet megkapja, az sohasem vész el az ő szeme elől. Olyan jó tudni ezt, hogy nincs olyan helyzet, amiben az Isten ne találna meg bennünket. Nincs olyan szomorúság, amit az Isten ne tudna vidámsággá fordítani. Nincs olyan mély helyzet, amiből az Isten ne tudna bennünket kiemelni. Azokat, akiknek az örök életet adja. Tegyétek tehát Isten kezébe, mert ott van a legnagyobb biztonságban. De figyeljetek arra, hogy sose forduljon meg a gondolat a fejetekben, hogy kivegyétek ennek az Istennek a kezéből. Hogy majd mi tudjuk, hogy mi lesz jó ennek a gyereknek. És hadd járja a karrier útját, a pénzszerzés útját, hadd legyen a továbbtanulás, a pénzszerzés vagy a karrier az életének a középpontjában. A ti felelősségetek ez, szülőké, keresztszülőké, de természetesen az egész család és az egész gyülekezeté is, hogy úgy tegyünk bizonyságot ennek a gyereknek az életében Krisztusról, hogy valóban az ő arca visszatükröződhessék az életünkön. Nem magatoknak kell tehát hordoznotok ennek a gyermeknek az életét és terhét, hanem oda tehetitek az Isten kezébe. Ott van a legnagyobb biztonságban is. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt akkor, amikor a keresztelésre készülünk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által az örök üdvösséget is kimunkáltad számára, az örök élet lehetőségét is megadtad, árazd rá szent lelkedet, ébresz benne élő hitet, Urunk, és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek. Téged pedig mindennél jobban tudjon szeretni az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, kedves szülők, keresztülők, tegyetek most vallást hitetekről minden keresztény hitvallás alapján, amikor megkereszteljük ezt a gyermeket. Tegyetek vallást minden keresztény hitvallásra az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennynek és földnek teremtőjében? És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltóban. Hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anyaszent egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjéné nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e? Mi legyen a gyermek neve?
Balázs.
Balázs, megkeresztelek téged az atyámat, Jónak és Szentlélek nevében. Hogy áldott te is. Ami mindenható mennyei atyánk, élet és halál ura, őrizzen meg titeket jártatokban, keltetekben, hogy ezt a gyermeket valóban ő néki neveljétek, az ő áldása és dicsősége megmutatkozhassék az életben. Amen. Foglaljatok helyet. Úrvacsorára készülve pedig vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, amikor az Úr szent testének és vérének vételére készülünk. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenki, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek Krisztusban, reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvéreim, az úrvacsora alatt majd a 257-es számú éneket énekeljük. liturgiaként. Most pedig hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek. Jertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek.
456.
Tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek! Szent teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus.
Thank you.
szent teste és vére, tartson meg titeket azon a szinten. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Az Úr Jézus Krisztus által. A megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, áldunk téged mindazért, amit adtál nekünk ebben a mai napban. Köszönjük, Úrunk, azt az örömöt, amelyet egyedül te tudsz adni. Köszönjük azt a békességet, amely egyedül tőled jöhet. Köszönjük, Úrunk, hogy te benned lehet, a te testedben és a véredben a közösségünk veled. Köszönjük, Úrunk, hogy így adhatunk hálát néked a megkeresztelt gyermekért. Így adhatunk hálát néked az eltemetett testvéreink életéért. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk előtted mindnyájon, elébettéve életünket. Áld meg bennünket, vonj magadhoz közel, Urunk, hogy értelme legyen ennek a földi pályafutásnak, amit elénk adtál. Köszönjük, hogy mindent megadsz ahhoz, hogy életünk teljessé legyen. Dicsőítessék meg a neved mindenkor közöttünk, Urunk. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.